Táska Rádió Podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Winterdia, és vendégünk Vitos Éva coach, mert hogy beszélgettünk már nagyon sok mindenről egy korábbi adásban, viszont nagyon sok kérdés merült még fel az adás óta, és érkezett is, úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni a mai adásban. Kezdjük például a legnagyobb kérdéssel, a megfelelés kényszerrel. Ha mondjuk valaki oda megy hozzád, kis tinédzser, és azt mondja, hogy megőrülök, hogy állandóan mindent, és mindenki elvár tőlem. Ott hogy kell elképzelni a beszélgetést, hogy azért úgy leszűrőd, hogy mi az, ami a terület, vagy mi az a személy, és akkor ha eljutok egy olyan pontig, ami mondjuk akár már pszichiáterre kellene megbeszélni, vagy pszichológussal, azért azt érzed, ugye?
Igen, de most ide lehet, hogy akkor behozom azt, hogy én ugye most családkonzulensnek tanulok közben a főiskolán, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez csodálatosan kiegészíti ezt a coachingot, amit csinálok, ugyanis ez már visszanyúl a múlthoz. Nekem ez nagyon hiány.
Akkor mégis beültél az iskolapadba, nem bírtad
de,
ki?
Bizony.
Mert hogy adsz magadnak esélyt, tessék, nem vagy
meg. Erről van szó.
És ez az, hogy nem vagy elkésve, tökéletes.
Soha nem vagy elkésve, semmivel, tehát egész egyszerűen én nekem mindig a szemem előtt az volt, hogyha én olyan szerencsés leszek, hogy majd a végóráimat azt ilyen nyugalmi állapotban ott az ágyon fekve töltöm.
Miket képzelsz el?
Igen, mert ezek mindig engem ilyen challenge-be hoztak, hogy okay, tehát de ott fekszel, és akkor hogy gondolok vissza majd a múltamra, az életemre? Azt mondom, hogy szuper, elégedett vagyok. Tulajdonképpen megtettem mindent, amit tudtam azért, hogy boldogan zárjam ezt az életet, vagy pedig sírni fogok azon, hogy basszus, még 20 évvel ezelőtt is tudtam volna változtatni, vagy 10 évvel ezelőtt is tudtam volna változtatni. Nem tettem meg.
És kimaradt egy csomó.
Kimaradt, és miben reménykedem, hogy majd újjá születek, vagy elégedetlenséggel lezárni egy életet, kimaradt olyan lehetőségekkel, amik ott lettek volna. Úgy nekem az nagyon riasztó. És amikor úgy éreztem az évek során a munkahelyeimen akár, hogy nem tudok dönteni, hogy most lépjek, ne lépjek, csinálják-e valami mást, akkor mindig ez a kép ott volt előttem, hogy okay, de ennek tétje van. Ha te most itt maradsz, akkor ennek tétje van. Ennek az a tétje, hogy lehet, hogy elégedetlenül zárod majd az 50., a 60., a 70. évedet. És azért nyilván 60 évesen az ember már nem vált mondjuk feltétlenül szakmát, úgyhogy nagyjából a fejembe volt az, hogy de egyébként miért ne, attól függ, hogy mi az nyilván, tehát mondjuk kertész, vagy nem tudom, még lehetsz egy csomó minden, de a fejembe volt az, hogy azért amit én szeretnék, az, hogy emberekkel foglalkozzak, hogy segítsek, annak azért nekem van egy ilyen korlát a fejemben, hogy az hány éves korig, és én konkrétan az 50-et határoztam meg magamban, hogy én 50 éves koromra eldöntöm, hogy mi legyen velem. Maradjak-e azon a pályán, vagy pedig váltsak. Úgyhogy ez az iskola is azért volt, hogy váltsak irányt. És visszatérve, bocsánat a kérdésedre, hogy tehát igen, a coaching, ugye, ahogy mondtam, a jelenre és a jövőre fókuszál, viszont amit most tanulok, az tulajdonképpen kikerekíti ezt.
Aha.
Tehát ez a családkonzultáció, ez elmegy a múltba is. És azt felfedezni, hogy akár egy kis kamasznál, nagy kamasznál, vagy akár felnőttnél, hol van az, hogy egy megfelelési kényszerrel küzd, annak hol van az induló pontja? Az egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat. És amikor felszabadítom a másikat azzal, hogy ez nem egy működési probléma, ami benne van, hanem akár ő ezt kapta otthonról.
Ez az örökletes dolgok, amiket hozunk.
Igen, igen. Az tényleg egy felszabadító pont, mert akkor egyrészt rájössz arra, hogy nem működsz hibásan, másrészt pedig lehet vele valamit kezdeni. Tehát akkor, amikor beazonosítjuk a helyzetet, a problémát, akkor már tudunk vele valamit kezdeni, amíg csak ott ül rajtunk, mint egy ilyen akadály, és így nem tudunk tőle mozdulni a mindennapokban, nem tudunk haladni, fejlődni, boldogan, felszabadultan élni, addig nem tudjuk, hogy mi a baj.
Tehát akkor konkrétan a coacholások során rájöttél arra, hogy kell neked még ez a plusz ahhoz, hogy tudj teljesen segíteni.
Igen.
És akkor ez a család konzultáció, ezt hogy kell elkezdeni? Te most beül az egész család és beszélgetni?
Van ilyen is.
Wow.
Van ilyen is. Ugye én még most képzésben lévő családkonzulens vagyok, úgyhogy nálam ez még így elvétve van, de igen. Hát az a legjobb amúgy, ha belegondolsz, tehát rendszerben látni ugye azt az adott helyzetet, azt az adott elakadást vagy problémát, mert aki behozza, az csak a hordozója általában. Aha. És aztán, hogyha ezt így berakjuk rendszerbe, és ott vannak a többi tag is, aki ebben részt vesz, és együtt él ezzel a problémával, helyzettel, az egy irdatlan, izgalmas folyamat, meg hát az az igazi felszabadító, amikor mindenki más is részt vesz ebben, hiszen akkor a változás az rajtuk is elindul. Uh-huh. Azt ők is érzékelik már, és nekik is jobb lesz.
Mondjuk ehhez tényleg az kell, hogy egy család összetartson.
Igen.
Tehát én ismerek olyat, ahol tudom, hogy mondjuk anyuka vagy apuka azt mondaná, hogy én ugyan nem Igen. megyek. És ez nagyon nehéz. És ezzel tulajdonképpen a saját gyerekének a fejlődését uh-huh. gátolja. Pedig ugye, amikor megszületik a gyermekünk, mindent megteszünk. Igen. Még a piacra is kimegyünk kora reggel, hogy friss gyümölcsöt kapjon délelőtt. Tehát, hogy, és aztán ez valahogy néha elmarad Igen. egyes embereknél, és ez tényleg nem sértésből mondom.
Persze.
Ez is ugyanolyan fontos.
Igen. Viszont, hála Istennek, hogyha egy ponton elindul a változás, az ugye végigrezeg az összes szálon tulajdonképpen, hogyha egy ilyen pókhálót képzelünk el. Aha. Úgyhogy, hála Istennek, már egy szereplő is elég ahhoz, hogy elinduljon valami. Mert hogyha te változtatsz a viselkedéseden, uh-huh. azt érezni fogja a gyereked, érezni fogja a párod, érezni fogja a munkatársad, a barátod, és azáltal elindul bennük is egy változás. Uh-huh. Szóval minden egyes változás lökettel elindítunk azon a szálon futó minden mást is, és szerintem ez ígéretes ilyen szempontból.
Ez jól hangzik, kipróbálom majd, hogy másképpen reagálok uh-huh. most majd a gyerekemnek Igen. egy mondatára. És
nagyon akkor... érdemes ezeket a technikákat Aha. kipróbálni egyébként.
Ez tetszik.
Igen. Én ezt csináltam az elején a coachinggal, amit mondtál, hogy hogyan viszem én be a családba, hogy amikor tanultuk ezeket a technikákat, akkor így hazavittem őket, és akkor mondjuk csináltam egy megállapításból egy kérdést, már az például rengeteget tud segíteni.
Már ezt hogy kell elképzelni?
Hát, hogy mondjuk nem megállapítod, hogy már megint ide raktad a sáros cipődet, annyiszor mondtam már, hogy ne rakd az ajtóba, nem Aha. tudok tőle bejönni. Hanem mondjuk, hogy legközelebb megtennéd, hogy arrébb rakod, mert nehéz így bejutnom az ajtón. Uh-huh. Tehát egészen másképp hangzik, holott az info ugyanaz.
Ugyanaz. Aha.
Szeretnéd, ha az a cipő nem ott lenne legközelebb.
Jaj, ezt már is tudom, hogy mire fogom alkalmazni. Három kérdezni. Iskolatáska, három edzőcuc, három cipő, három, minden három. Igen. De, és tényleg, és nekem az anyukám reakciója jutott eszembe, és pont ezt meséltem a gyerekeimnek, uh-huh. és jókat rögünk rajta, mert hát sajnos ők nem ismerhetik uh-huh. a nagymamájukat, korán elment, de az anyukám pontosan azt csinálta, hogy megfogta édesapám felsorakozott papucsait és cipőit, amik útban voltak, mivel harmadszorra sem tette el, negyedszerre kidobta az udvarra. Uh-huh. Onnantól kezdve apa tudta, hogy el kell rakni azokat. Tehát volt egy ilyen fajta megoldás is, és az mindig elmondom, hogy gyerekek, repüljön a cipő, vagy uh-huh. jó, rakom, tehát csak ennyit igen. kell.
És hát igen, tehát neked még kiskamaszaid vannak, bár szerintem a legnagyobb már nem kiskamasznak
számít. Igen, benne vagyunk.
Minimum.
Igen.
A kommunikáció az rettenetesen fontos a kamaszainkkal. Egyébként szerintem a párkapcsolat még a másik ilyen, ahol ezeket így nagyon meg kell válogatni. Vagy hát tulajdonképpen minden emberi kapcsolat, de ezeknél nagyon csúcsosan elő tud jönni, mert ugye velük töltjük a legtöbb időt.
Igen.
Hogy hogyan mondom azt az infót. Uh-huh. Rettenetesen fontos. És ezre vannak technikák, vannak praktikák, amiket érdemes próbálgatni, uh-huh. mert bejön. Uh-huh. Egész egyszerűen működik.
Tehát mondjuk egy konkrét példát, ha uh-huh. veszünk, látom a gyerekemen, hogy valami baja van. Megkérdezem, hogy
Igen.
minden rendben? Igen. Akkor mit tegyek?
Beszélgetés vége.
Igen. Most ezzel hogy lendüljek? Mert nem mondhatom azt, hagyjad már, látom, tudom, ismerlek, mondjad már, ide, kifele, gyerünk, nyomjad már, mi van már, nem érek rá, jön a telefon. Tehát ilyet nem csinálunk. Nyilván, hogyan tudom, mert nyilván azt szokták mondani, én nagyon sokszor hallottam, meg olvastam sok helyen, hogy várd meg, míg ő jön.
Ha megőszülök. Mert az örökké valóság, igen, főleg egy fiúnál. Igen.
Na, köszönöm.
Vagy hát nem tudom, hogy válogatja a helyzet. Én azt szoktam csinálni is, meg tanácsolni is, hogy legyek ott, legyek elérhető. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Uh-huh. A gyerek érezze azt, hogy én hajlandó vagyok szívesen meghallgatni az ő problémáját, uh-huh. hogyha van. Úgyhogy biztosítani tudod arról, hogy figyelj, oké, most látom, nem akarsz erről beszélni, itt vagyok. Ha úgy alakul, hogy akarsz, légy gyere. Uh-huh. Uh-huh. Ennyi.
Tehát kimondom őszintén, nyíltan, de nem...
És ez a titok uh-huh. egyébként mindig, hogy tulajdonképpen ezek nem olyan technikák, amiket nekünk meg kell tanulni egy könyvből, és aztán a különböző szitokban gyorsan előhúzni azokat a jelzetek.
Vagy picit ezt nem tudom, hogy mi volt a jelolásom, oké.
Okay. Tök őszintén, uh-huh. tök önazonosan. Uh-huh. És mert igen, mert mondhatnánk neki azt, hogy figyelj be a szitóba, most nekem nagyon nehéz reagálnom. Én engem ez most tök furcsán érintett, nem tudom, uh-huh. hogy mit mondjak. hogyan tudnék neked a legjobban segíteni ebben? Szerintem ez nem olyan mesterkét. Hát végül is általában segítségre, vagy valamiféle tovább lendítésre van tőlünk szükségük.
Igen.
Kérdezzük meg őket, hogy hogyan tudunk.
Hol jön el az a pont, ahol azt mondjuk, hogy valaki helikopteranyuka? Mert ugye ez egy veszélyes sztori.
Igen. Hát amikor úgy csinálunk, mintha elérhetők lennénk, aztán közben nem például, illetve azért nehéz ez nekünk is, szóval, hogy azért most itt nem azt szeretném elmondani, hogy milyen könnyű jó anyukának lenni, aztán közben mennyien nem azok. Nagyon nehéz a mai világban jó anyukának lenni, mert kitolódott az, ami most velem is történik akár, hogy akár egy pályamódosítás, de csak annyi, hogy mondjuk a karrierünk fontos. Meg fontos egy csomó más az életünkben, és mi még azokat bőven meg akarjuk élni.
Igen.
Mi nem csak főzni szeretnénk meg, háztartási munkát csinálni, hanem egy csomó minden mást is. Miközben akarunk jó anyukák is lenni, rengeteg olyan szelete van, szerepköre az életünknek, ahol meg akarunk felelni, tehát minket is ugyanúgy nyom az elvárások kényszere, mint ahogy őket. Az szerintem fontos, hogy tudjunk rangsorolni, és tudjuk azt, hogy mi az, ami valódi minőséget hoz az életünkbe. Tehát úgy ne legyünk helikopteranyukák, hogy amikor azt mondjuk, hogy elérhetőek vagyunk, akkor közben nem vagyunk azok. Tehát legyünk azok, és amikor végre hozzánk szól, és végre akar velünk beszélgetni, akkor próbáljunk meg ott lenni 100%-ban. Nyilvánvalóan, hogy nem minden helyzetben sikerül, mert van, amikor dolgunk van. De akkor biztosítsunk egy időt arra, amikor igen. És fontos, hogy fordítsunk időt arra, hogy akár kettesben legyünk velük, tök mindegy, hogy több gyerekünk van, de mindegyikkel legyünk picikét kettesben. Nehéz valóban megoldani, de szerintem nem lehetetlen. Tehát ez is csak egyfajta rangsorolás, hogy most vagy előre megbeszéljük velük, hogy figyelj, mit csinálsz jövő pénteken, ha nem mész sehová, barátokkal, edzést, stb., akkor csináljunk már valamit együtt egy kicsit. Elég erre egy-két óra is, de az egy-két óra 100%-os legyen.
Ezt alátámasztom, én sosem felejtem az első ilyen csak kettesben a nagyfiammal 2-3 óra volt, és neki is furcsa volt, kérdezte is, hogy most mi ide beülünk, csak mi sütizni, és nem viszünk haza többieknek? Tehát, hogy mert ugye annyira megszokta, hogy mindig vannak a kicsik, stb. És ez ugyanígy a többieknél.
Igen.
Tehát, hogy most akkor csak mi? Most csak mi?
Igen.
Ja, jó. És jó, működik egyébként.
Nagyon-nagyon. Szerintem kincset érnek ezek az órák, amiket együtt tudunk ilyenkor tölteni.
Rajtam szoktak mosolyogni, hogy én még esténként bemegyek mindenkihez külön. Nettó fél óra minimum. De az idő, az megfizethetetlen mérték. Ahogy beszélgetünk, mindig arról, ami neki, vagy én elalszom közben, és röhög rajtam. Tehát, hogy és ezek jók. Ezek szerintem előre
hát visznek. Lezárni egy napot úgy, hogy anyával meg tudom beszélni azokat a gondolatokat, még a fejemben vannak a nap végén is, annál megnyugtatóbb szerintem nincs.
Ja, és akkor anya is behúzza magát a kis hálószobájába, és ez a...
Igen, és velem ki beszélgetünk.
Velem ki fog most beszélgetni arról, hogy igen. De, na, és a másik, ami, ha már itt ilyen szülői sztoriknál járunk, hogy azt jól teszi-e a szülő, hogy hazamegy, tényleg tele van az agya, mindenfélével. 8 millió telefon még érkezik, és le akarja gyorsan rendezni, és azt mondja a gyerekeinek, hogy figyeljetek, negyed órát kérek, megiszom ezt a kávét, kicsit újra bútolom az agyamat, és a tiétek vagyok. Tehát, hogy ettől nem lesz rossz egy szülő, hogy azt mondja, hogy most egy picit én kérek én időt, és jövök hozzátok vissza.
Ez pont az, amit mondtam, hogy ettől leszel önazonos, ettől leszel emberi, és ettől nem azt a példát nyújtod, hogy amúgy te állandóan pöpec vagy mindenben, ami még nagyobb elvárás nyom rá, hogy neki is azzá kell válnia egy nap, hiszen látom, hogy anyám is megfeszül. Szerintem ez egy tök jó módszer, konkrétan.
Tehát akkor ez alkalmazható.
Ez egy jó módszer.
Hú, nem rontottam el őket.
Nem rontottad el, jól csinálod. Mert akkor a maradék időben viszont ott tudsz neki lenni.
Van. Igen. Ezek a dolgok olyan érdekes, hogy elbizonytalanítja az embert, hogy most oké, ez olyan önzőnek tűnik, de ő szintén, mindig szoktam mondani, hogy majd mikor a kis barátaival haverozik, én se fogok odállni. Engem is vegyetek be a játékba, tehát amikor jön hozzám egy vendég, akkor leülünk beszélgetni.
Igen, vagy amikor a barátnőjét hazahozza, akkor nem akkor fogod megkérdezni, hogy már a szennyest a szobádból most összegyűjteném gyorsan, mert most van erre időm.
Igen.
Mindenem megvan a helye és az pontosan. Ideje, és szerintem tulajdonképpen ezt tanítjuk nekik is, hogy nem baj az, ha most nem, nincs kedved, fáradt vagy stb., de megvan mindennek a jó ideje, amikor viszont igen.
Ez nagyon fontos. És itt mindennek a kulcsa egyébként szerintem a jó kommunikáció és a figyelem. Tehát a figyelem a másikra.
Igen, tehát az őszintesség, meg az, hogy így van, amit mondasz, tehát törődök a másikkal, figyelek a másikra.
Kemény. Igen. És mi van azzal a visszavisszatérő mumussal, amit úgy hívunk, hogy rám csapja az ajtót? Uh-huh. Az, amit tudok kezdeni. Hála uh-huh. Istennek, nekem ez még kimaradt, uh-huh. Tehát ilyen szitukban nem voltunk. Mert az, hogy összekapnunk esetleg szóban valamivel nem értünk egyet, annak mindig van egy lecsengés, és uh-huh. megbeszéljük, hogy nem baj, hogy másképp gondolod. De gondold át azt, amit én mondtam, én is átgondolom, amit te mondtál, de olyan ajtócsapkodós, amikor tényleg nem szól semmit.
Igen.
Akkor ott hogy reagál jól egy szülő? Nyilván nem azzal, hogy üvöltözik vele.
Igen, hogy belemesznek az én házamban, amikor csapkodod
igen,
az ajtót.
Igen, igen.
Hát ugye szerintem első körben meg kell várni, még lecsillapodunk, uh-huh. mert dűből nem lehet dönteni. Uh-huh. Hiába tanultam azt, ítottam ott, hogy nekem most akkor felnőttként kell viselkednem, és akkor nem hergelem fel magam, úgyis felhergelem magam. Mindenkinek rosszul esik, ha rácsapják az ajtót.
Hogyne.
Teljesen mindegy, hogy milyen képzettség van a háta mögött. Szülőként nekem is rosszul esik. Én meg szoktam várni ezt a pár percet, amíg úgy érzem, hogy a vérnyomásom visszáll a normális szintre, és akkor gondolom át, hogy most mit csináljak. Menjek-e, és mondjak még egy mondatot, már nyilván nem reflektálva arra, ami történt, hogy még azért elmondom a véleményemet, uh-huh. vagy pedig hagyjam most a helyzetet. És hát helyzete válogatja.
Ah, értem.
Szerintem egyébként az tök jó módszer, hogyha az ember akkor is felajánlja az ott létét, hogy oké, csak egy mondat, itt vagyok, ha akarsz velem normális hangon beszélgetni, itt vagyok. Ez egy jó módszer. Uh-huh. Hogyha erre nem vagyunk képesek, akkor tulajdonképpen várjuk meg, amíg a helyzet javul. De szerintem ezzel nem lehet általánosítani. Szóval nehéz. Most mit válaszolnom, mert hogy próbálom itt a helyzeteket, amik nálunk előfordulnak, a fejembe pörgetni. Nekem csak ez a technikám, hogy magamat hozzam nyugvó pontra, amikor át tudom gondolni, uh-huh. hogy mi a helyes lépés. Uh-huh. Mert ha dühből reagálok, akkor annak semmi értelme, sőt, rontok a helyzetet.
Igen. Én is pont ezt akartam mondani, hogy volt olyan helyzet, amire nem vagyok büszke, hogy annyira egyszerűen olyan szinten fáradt voltam, uh-huh. és annyira elborult a uh-huh. fejem, hogy inkább bementem a fürdőszobába, és ott elkiabáltam magamat, és akkor mentem ki, gyerekek így néztek, hogy mi a baj. Semmi, csak kiadtam a fáradt közt. És akkor utána kvázi még bocsánatot is kértem, hogy bocs, hogyha megijedtetek, uh-huh. de hogy nagyon elfáradtam.
És hát ez természetes dolog.
És hogy ez, hogy olyan banális dolgon veszekedtek, uh-huh. és mondtam nekik, és nekem ez egyébként bejött uh-huh. ez a taktika, és azt mondtam, hogy a szívem fáj, uh-huh. amikor három legfontosabb ember butaságon, uh-huh. bár nekik fontos dolog, de ez azt gondolom, hogy butaságon vitatkoznak, uh-huh. és nem hagyják abba, és bántják egymást, és ez nekem fáj. Uh-huh. Hogy próbáljuk meg ezt úgy megbeszélni, uh-huh. hogy senkinek se nyomjuk le a torkán a saját véleményünket.
Igen, igen.
Mert különbözőek vagyunk, és ezzel semmi igen. baj. De attól mi még egy egység vagyunk.
Igen, hát az mindig jó, hogyha arra tanítjuk őket nyilván, hogy lehet veszekedni, meg vitatkozni, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát a másik lelkében nem kell beletiporni, így is elég hatásos, hogyha különböző más módon mondod el neki. Uh-huh. Nálunk is ez előfordult nyilván, amikor kisebbek voltak, de nagy a korkülönbség. És akkor szólnom kellett, hogy nem mindegy, milyen szavakat használsz. Uh-huh.
Uh-huh. A kommunikáció.
Igen. És ami még most így eszembe jutott a kamaszok kapcsán, hogy ugye mi úgy érezzük, hogy ők a lelkünkig hatolnak, megsértenek minket, uh-huh. stb. Rengeteg olyan dolog van bennük, amit mi nagyon nehezen értünk, de nekik a világot jelenti. Uh-huh. Szóval azok az érzések, amik bennük tombolnak, és amiknek a folyamán olyan szavakat üvöltenek nekünk, vagy csapják ránk az ajtót, azoknak mi nem vagyunk a tudatában tulajdonképpen. Tehát uh-huh. azt kell megértenünk, hogy az ő világuk, amiben ők élnek, az nekik a minden. Nekünk uh-huh. csak a kamaszunk, és nekünk uh-huh. egy csomó minden más van az életünkben, ami még fontos és érdekes, de nekik az egy fejlődő világ bennük. Tehát, uh-huh. hogy nekik az a minden.
Tehát ezért nem mondhatom azt, hogy banális dolog, mert hogy ez nem banális.
Nagyon fontos, aha. igen, hogy
mert hogy pont ezzel megértem, mm-hmm. meg tudom bántani mm-hmm. vele. Jó, nem, drágáim, nem az.
Igen, tehát hogy tényleg. Szerintem tényleg fontos, hogy mi mondhatjuk azt, hogy ugyan már mit drámázol ezen meg ezen, ez semmi különösen, és sokkal nagyobb dolgok is vannak az életben. A legrosszabb, amit tehetünk.
Tehát ilyet nem mondunk.
Igen, elbagatelizáljuk azt, ami neki a mindent jelenti abban a pillanatban.
Igen. Ha például azt látom egy gyereken, hogy tépi a körmét bizonyos szituációkban, vagy direkt elvonul, hogyha olyan helyzet van, akkor az egyértelmű, hogy nem bírja a stresszt, uh-huh. vagy valami zavarja.
Valami szorongása van, igen.
Ott azokat a szorongásos dolgokat hogyan lehet feloldani?
Uh-huh. Itt is ugye az van, hogy van valami, amit nem ismerünk, és addig, amíg meg nem ismerjük, addig nem tudunk vele mit kezdeni. Aha. Szóval be kell azonosítanunk, hogy mi az, ami ezt okozza. És azt vagy megteheti a szülő, vagy megteheti egy coach, vagy valamilyen segítő szakember, hogy egyáltalán eljussunk addig, hogy mi ennek a kiinduló pontja, mi okozza, milyen érzés van-e mögött. Uh-huh. És ez a fontos. Magunkban is ugyanez, tehát nem feltétlenül azért rágjuk a körmünket, vagy azért kapargatunk mindig valamit, vagy kényszeresen csinálunk dolgokat, mert valami fajta kényszerbetegségünk van, uh-huh. hanem van valami érzés a mögött, amiről nem tudunk. Nem tudjuk, hogy mi az. Uh-huh. És ezt be kell azonosítani. Ennek van egy útvonala, nyilván megint nem egy sablon, hanem egy jó kis beszélgetés, uh-huh. ami alapján rájövünk, hogy őnála mi a kiinduló pont, mi a kiváltó érzés, és azok milyen helyzetekben jönnek elő. És hogyha azt ott fel tudjuk oldani, átbeszélni, stb., akkor tulajdonképpen a tünetek is változnak.
Na de azt úgy kell elképzelni, ugye, hogy mondjuk egy anyuka azt mondja, hogy a gyerekem tépi a körmét, elmegy vele, akár ő is, vagy csak a gyerek megy, és csak simán beszélgetetek. Nem azt mondom neki, szia kislány, miért téped a körmet?
Ja, hát igen.
Mert ugye az nyilván,
meg is vagyunk 10 perc alatt.
Miről beszél, csokolom. Nekem jó a körm, nézd, nem szép a körm. Ja, picit. Nem lerágtam, nem lesz, nem letéptem, az orró, rossz otthon. Igen. Tehát, hogy nyilván nem így közvetlenül, hanem beszélgeted.
Ez a letapogatózás, aha, hogy aha. tulajdonképpen, hogyha, ugye korosztálytól függ, de hogyha mondjuk egy kis kamasz jön, tehát 12 év körüli, vagy ilyesmi, egészen másképp beszélget vele az ember, mint a 18 évesen, vagy egy 38 évessel. És hát a kiskamaszoknál ez egy sima beszélgetés tulajdonképpen, egy ismerkedési folyamat. Nyilván van a fejemben egy cél, hogy hova futunk ki, tehát beszélgetek vele arról, hogy milyen helyzetek érik őt. Az iskolában, otthon, edzésen, vannak-e barátai, azok milyenek, és így számára úgy tűnik, hogy sima beszélgetés, de tulajdonképpen én letapogatom azt, hogy ő az ő kis életterületein, ahol ő jelen van, ott neki milyen emberi kapcsolatai vannak, és azok neki milyen érzések. Tehát ő abban hogyan vesz részt? Boldogan, lazán, vagy megfelelési kényszerrel, vagy valami fajta elnyomásban, vagy valami más kényszerben, ami neki nem okoz megelégedést, hanem szorongást okoz. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen beszélgetős folyamat, ami alapján kirajzolódik, hogy tulajdonképpen hol lehet a kutya elásva.
És hát nyilván ezekkel egy szülőnek foglalkoznia kell, mert ez szorongásos tünetekből akár komolyabb sztori is lehet, és nem szabad emellett elmenni. Uh-huh. Sokszor mondják, ó, jó, hát tépi semmi baj, ó, hát rágja semmi baj, majd rászólok, uh-huh. de nem fog megszűnni
ezek
a probléma.
Ezek nagyon komoly dolgok, igen, tehát hiába tanul jól a gyerekünk, hiába dicsérik a tanárok, oda kell figyelnünk, hogy érzi magát a bőrében, és szerintem ez egy nagyon nagy felelősség. Erre valóban figyelem kell. Nem, tehát ez egy olyan feladat, ami alapból bennünk kell, hogy legyen. Ugye ez nem úgy van, hogy akkor, mint a szerdán 5-től 7-ig figyelem a gyerekem, és hogyha akkor éppen jól van, akkor nincsen vele probléma, igen. hanem egy állandóan egy ilyen finom radarral, tehát nem egy ilyen fókuszált ráugrással, hanem hogy csak így érzékelem a gyerekemet állandóan, hogy miben van, és hogy uh-huh. te mi van az ő kis fejében, úgy rendben van az élettel, rendben van a saját magával, és hogyha úgy érzékelem, hogy már egy ideje azt látom, hogy nem boldog, vagy úgy nem vidám, vagy nincs kedve dolgokhoz például, akkor azért érdemes megpróbálni, hogy tudok-e rajta segíteni, vagy keressek valakit.
És ugye még bejön a kamaszoknál, meg egyébként szerintem felnőtteknél is az, hogy a barátok hatása. Uh-huh. Na olyankor mi van, amikor egy szülő látja, hogy nem annyira jó ez a barát, kihasználja, bántja, vagy bármi olyat tesz, ami érzi, hogy a gyerekének nem jó. Ott mit tud tenni egy szülő?
Hát ugye egy darabig elkezdesz próbálgatni, beszélgetni vele, és aztán meglátod, hogy ennek hol vannak a határai. És aztán vagy fejleszted magad ezekben az eszközökben, hogy másképp beszélgess vele, mint eddig, hogy hát kicsit tovább jutsz ezekben a beszélgetésekben, magatisztázásban, vagy megint csak kérsz valami segítséget. Úgyhogy hát tulajdonképpen az a lényege ezeknek is, hogy megismerd a gyerekedet. Uh-huh. Megismerd azt, hogy működik, és hogy ő azokban a viszonyokban, amiktől te mondjuk őt óvod, hogyan érzi magát. Uh-huh. Mert az is lehet, hogy miközben elkezdtek beszélgetni, és elkezd a beszélgetés arra rámenni, hogy neki ott milyen érzés lenni abban a barátságban. Ugye ezek a beszélgetések fontos, hogy érdeklődőek legyenek, ne egyfajta kihallgatás, mert...
Igen. Szóval mit csináltatok tegnap délután?
Igen, tehát neked ez jó, vagy te miért hagyod, hogy így beszéljen velem? Ezek a kérdések sehova se vezetnek. Szóval úgy kell veled csinálni, mint hogyha azt szoktam mondani egyébként, amikor így valaki elakad ezzel, hogy csináljuk, mintha nem a te gyereked lenne, hanem mondjuk a barátnőd gyereke, vagy a szomszéd asszony rád bízta a gyerekét, és azzal beszélgetnél.
És hogy mi van vele.
Mert vele nincs elvárásod.
Ja, szó.
Aha, tehát csak egy érdeklődő lennél, aki kíváncsi erre a gyerekre, mert neked szimpatikus, vagy többször szokott nálunk lenni. Tehát egy kicsit ilyen színjátszás valahol, de tulajdonképpen csak az elvárást szeded le róla, és hogyha a gyerek nem érzi rajta az elvárást minden egyes kérdéseden, akkor sokkal könnyebb vele beszélgetni. Mert ezért nem jutunk egyébként szülőként előre szerintem ezzel a segítéssel, mert lehetetlen, hogy ne legyen elvárásunk, és ezt a gyerek pontosan tudja.
Igen, főleg, ha úgy teszi fel a kérdést. Már megint ezzel a gyerekkel bandáztál, aki borzasztó, akkor ugye ő már támadásnak lesz, hogy az ő barátját így. Miért minősíted? Megmondod, hogy kivel barátkozzak?
Hát ez az. És sokszor az a helyzet szerintem, hogy sok szülő azt gondolja, hogy ő tök nyitott, tök jó fej, tök modern, tök jó anyuka mondjuk, vagy tök jó apuka. Mi a fenének keresek bárkit, aki segíthetne, hát ő nem ismeri a gyerekemet, meg amúgy se. Hát most én teljesen jól csinálom, hát miért tudná ő jobban? De pont ez a lényeg, hogy én nem tudom jobban, mint ő, de nekem nincs elvárásom az ő gyereke felé. Én csak simán meg akarom ismerni a gyerekét, és mint kívülálló, sokkal jobban rá tudok tapintani arra, hogy ez a gyerek hogyan működik bizonyos helyzetekben, és mivel a gyerek nem érzi az elvárást, ezért sokkal nyitottabb lesz felé, mint az anyja felé. Úgyhogy nem vagyok jobb, mint az anyja nyilvánvalóan.
Meg nem is ez a cél
nyilván. Meg nem is ez a cél, hogy velem bizalmasabb kapcsolata legyen, nem pont az a cél, hogy azáltal, hogy kitisztázza magát nálam, vissza már úgy megy, hogy nem érzi azt, hogy anyának állandóan valami baja van velem, biztos valami baj van velem. Nincs baj, nincsen baj. Szóval egy ilyen helyzetben is úgy beszélgetni a gyerekünkkel, hogy kíváncsiak lenni rá, hogy ő adott kapcsolatokban hogy érzi magát. És úgy már sokkal könnyebb egy picit közelebb kerülni ahhoz, hogy ha látjuk, hogy a gyerekünk oké, akkor itt kényelmes, neki ez így jó, akkor mi is megértjük azokat a szitukat, meg azokat a barátságokat, hogyha beavat a bizalmába egy picikét, de ami a legjobb ebben, hogy ő maga jut el a kérdéseink, a beszélgetéseink által oda, hogy elgondolkodik rajta. Ha. Hiszen ő is kíváncsi lesz magára azáltal, hogy mi elindítottuk ezt a szállat, hogy kíváncsiak vagyunk.
Tehát ha elérünk az üléseken arra az aha érzésre, az a cél. Tehát, hogy aki jön a problémájával, rájön arra, hogy Úristen. És ott volt a megoldás végig. Csak
ilyen is van, tudom. De azért én nyilván nem a titkot tárom fel, vagy adom a kezébe a megoldást, hanem ezek sok-sok kérdés amúgy, ez nem csak egyetlen egy pont, hanem hogy egy csomószor vagy tényleg, hát erre még nem is gondoltam. És szerintem ezek azok a pontok, amik jók egy ilyen coaching folyamatban, amikor így tényleg, ez jó. Hát akkor már ezt megnézem közelebbről, vagy elindít benned valamit, és még hogyha nem is foglalkozol vele naponta 5 percet, az már ott van benned. Hát,
igen, és az tudatalatban dolgozik.
Igen.
Hát nagyon izgalmas. Az. Mi van abban a helyzetben, amikor mondjuk, hát most mondjuk ki, nyilván mi vagyunk a minták, és mondjuk voltál-e már olyan szituba, hogy egy szülőnek meg kellett mondanod, hogy figyelj, most te jössz, és neked kell letisztulni. Volt már?
Volt.
És ezt jól fogadják a szülők?
Attól függ, hogy mennyire érzi a saját bőrén problémának a dolgot, hogyha már úgy érzi, hogy ő tényleg nem tud mit tenni, pedig egy csomó mindent megpróbált, és szenved tőle, akkor igen. Hogyha még ő nem szenved tőle, mert ő azt gondolja, hogy ő egyébként koordinálja a dolgokat, és csak a gyerekkel van valami, akkor picit nehezebb. Azon múlik, ki mennyire nyitott. És ki mennyire akar valójában segíteni a gyerekén, mert hogyha csak úgy akarok rajta segíteni, hogy berakom, hogy javítsák meg, aztán kihozom, mint az autómat, hogy akkor most már készen van, mehetünk tovább, úgy sokkal nehezebb, de szerintem úgy sem lehetetlen, mert mint ahogy mondtam, elindul a változás, akkor az elindul a gyereken is.
Begyűrűzik.
Igen, szóval, hogy nekem végül is nem célom az, hogy állandóan bejöjjön a szülő. Igazából nekem ez nem is célom. Nekem az a célom, hogy aki ott van nálam, az mindig úgy menjen el, és aztán legyen a folyamatnak egy olyan pontja, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben vagyok magammal. De minden alkalom után nem tud így elmenni nyilván, tehát, de egyes alkalmak végén úgy menjen el tőlem, hogy jobban vagyok. Picit jobban vagyok, és nekem ezek a kicsi céljaim, a nagy meg az, hogy legyen a folyamat végén egy olyan pont, amikor azt mondom, és olyan már volt, és az fantasztikus.
És akkor
amikor így megöleljük egymást, és tényleg érzem, hogy mind a ketten azt érezzük, hogy wow,
elérkeztünk. Uh-huh. De ez nagyon érdekes, hogy mondtad, hogy többször is kell menni. Nem szabad feladni az első után, mert azt gondolom, hogy a legtöbben ott rontják el. Pláne amikor először, hát igazából szembesülünk a nem problémával, uh-huh. hanem a feladattal, uh-huh. a kihívással. Igen. És az megijeszt, hogy úristen, most mekkora hosszú utat uh-huh. kell megtennem ahhoz, hogy. És nyilván nem is lehet ezt megszabni, hogy figyelj, neked 10 alkalom elég lesz. Honnan tudnánk, igen. hiszen neki kell rájönnie igen. ezekre a dolgokra, de ugye csak az irányt adod és segítesz.
Igen. Igen.
Komplex sztori.
Nagyon komplex, nagyon izgalmas, és szerintem az a legjobb az egészben, hogy nincs visszafele út. Tehát ha egyszer elindultál az önismeret útján, uh-huh. akkor arra az útra már ráléptél. Erre mondják ugye, hogy az út a lényeg, nem a cél. Uh-huh. Nincs olyan, hogy visszafordulsz, mert azzal a tudással te már rendelkezel magadról.
És nem is akarsz visszafele menni.
Igen, uh-huh. hanem megtorpanni megtorpanhatsz. Uh-huh. Mondhatod azt, hogy nekem ennyi elég, én így maradok. Uh-huh. De hogy ez csak előre visz mindig, és ez fantasztikus szerintem, meg ez egy reményt ad tulajdonképpen arra, hogy mindig lehet jobb, mindig lehet könnyebb.
És ez az a pozitivizmus szerintem, ami az embereket tovább viszi. Mert igen. hogyha úgy állok neki, hogy hát ez nem lesz sose jó, mert igen. sose lesz belőlem uh-huh. senki, és ott teljesen begubózok, akkor ez így is lesz, azt vonzom be.
Sajnos. Hát az egyik az ez, a másik meg, hogy tulajdonképpen nem tettél meg semmit azért, uh-huh. vagy nem tettél meg mindent azért, hogy megnézd. De ugye nekem mindig az a célom, hogy azt éreztessem, hogy ez nem egy feladat. Tehát ez nem egy olyan, hogy na, neked matek korrepetálásra kell járnod, uh-huh. mert nem vagy jó, és akkor most életem végéig járjuk matek korrepetálásra. Hanem uh-huh. ez egy szuper dolog. Tehát magadért tenni szuper, mert hogy igazából itt pont arról van szó, hogy te egyre jobban érezd magad. Uh-huh. Szóval itt nem arról van szó, hogy figyelj, tök jó, hogy eljöttél, és akkor majd én itt segítek neked jobb emberré válni, mert te nem vagy elég jó, uh-huh. hanem hogy az abban segítek, hogy jobban legyél.
Uh-huh. Ez nagyon fontos.
Igen.
Ó, hát jó, sokat tudnánk még beszélgetni igen. erről, fogunk is, úgyhogy érdemes velünk tartani. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, és ha bármi kérdésetek van, akkor írjátok meg nekünk.